nagyon-nagyon fontos, hogy hogy hallgatjátok az Isten igéjét. Akkor ide jöttük, akkor el kell tudni, bármi is van, különíteni a te lelki állapotodat az ige hirdetéstől. Figyelsz a saját lelkedre, de mindig azt figyeled, hogy a megoldás mi számodra. Nagyon fontos, hogy így hallgassuk az igét. Mert különben el fognak menni üzenetek, és itt vagyunk, és nem fogunk változni. És ezt hosszú évtizedek óta szemlélem, és figyelem, hogy nagyon különbözőképpen tudunk egy prédikációt hallgatni, egy üzenetet meghallgatni. Attól függ, hogy milyen a szívünknek az állapota, hogy egyáltalán olyan-e a szívünk, hogy vigasztalhatóak vagyunk, olyan emberek vagyunk, akik be tudják-e fogadni a bátorítást, és ahogy múlt két héttel ezelőtt is elhangzott, mondtam, hogy van helye Krisztusban a szeretet vigasztalásának, van helye a bátorításnak, van helye a szellemben való közösségnek. Ezen, amikor eljössz Isten tiszteletre, egy megüresített állapotban kell lenned, hogy az üzenetben azt figyeld, hogy hogyan tudsz helyreállni, hogyan tudsz megújulni. Amen. Sátán valóban az egyháznak a jó hírét, a gyülekezeteknek a jó hírét aláássa. Az embereket ki akarja forgatni a javaikból, a szellemi anyagi javaikból, a közösségi javakból. Az a terve az ördögnek, hogy a gyülekezetnek, az eklézsiának a jó hírét teljesen aláássa. És miért? Azért, mert valóban sok bukás történik Krisztus testében. Sokan buknak el, vezetők, szolgálati ajándékok. És ez az ördög felhasználja olyan embereknek az életében, akik egy ilyen keserűbb típusú emberek, hogy utána már ne legyen előttük tekintélye az egyháznak, a gyülekezetnek, a közösségben való járásnak. Ez a terve az ördögnek ezzel a mostani egyház korszakkal, és ezt látom, és ugye, hogyha, és ez a rákfekély azoknak az embereknek az életében, akik keserűkedvűek, sokkal inkább előmozdítja a függetlenség érzését, a lázadásnak az érzését, hogy akkor én minek menjek gyülekezetbe, minek járjak ilyen közösségbe, miért hallgassak szolgálati ajándékot, hiszen valószínűleg ő is bűnben van, vagy mit tudom én, milyen problémái vannak. És egy ilyen egyházi állapot van, és sokan megkeserednek. De Istennek van üzenete, hiszem, a gyülekezetnek, van szava. Mert pedig az, hogy bennünket szeret, és helyre fogja állítani a gyülekezetet. És amikor szolgál egy ember, most ugye kis őszinte pillanatok voltak a Lalitól, milyen állapotban vagyunk, vagy mit kéne csinálnunk, vagy milyen az ember, így van, egy szolgáló, egy előjáró egy gyülekezetben, igenis szenved. Az Istennek a szolgálata nem csak örömből áll. Lehet, hogy itt sokszor azt látjátok, hogy milyen könnyű ide kiállni és prédikálni, egyébként meg nem könnyű, mert az ember Lali mondta, valóban ezer halált hal, hogy az a dolgot mondja, amit Isten akar, mert ide felelősséggel áll az ember, hogy tényleg azt szóljam, mert az Úr engem meg fog ítélni, hogy miről beszélek. De azt kell, hogy mondjam, hogy sokat szenved, nem csak egy juh, hanem egy szolgáló is. Miért szenved egy szolgáló? Azért szenved egy szolgáló, mert látja az egyháznak a tökéletlenségét, látja a juhoknak a szeretetlenségét, látja a hülyességeket. Látod aztán közben a saját magad hülyességeit. Látod azt, nagyon nehéz elviselni, amikor az már rendesen fáj, amikor keresztények bűnbesnek és nem akarnak megtérni egy szolgálónak. És nagyon hordozza ezeket a terheket. Nagyon fáj az, amikor látod, hogy keresztények életében nem indul be a szellemi fejlődés. Pedig te mindent megteszel érte. Nagyon nehéz, nagyon fájdalmas az egy szolgálónak, egy előjárónak, amikor nem akarnak hitben lenni a juhok, amikor csak pszichikai szinten akarnak érni. Nagyon fáj egy szolgálónak. Ezt azért mondom, hogy halljátok, nem szoktunk erről beszélni. Nagyon fáj az egy szolgálónak, amikor nem értik a szellemi dolgokat. A juhok, és így van. Valóban szenvedünk. Igen, elmondjuk, nem csak a juhok, nem csak az eklézsia különböző tagjai, szolgálók is szenvednek ezekben az időszakokban. De azért szenvedünk, hogy kiábrázolódjon mindannyiunkban a Krisztus. Ahogy ez eszembe jutott, gyertek ide a Galatához, Galata 4-ben. Azt mondja Pál, Galata 4, 19. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek a Krisztus. A csia ezt úgy mondja, míg kiábrázolódik bennetek a felkent. És ez egy szolgálónak a fájdalma. Amikor nem látja a juhokban, a saját gyülekezetében, hogy kiábrázolódik a felkent. Valóban hisz a felkentben. Hisz a felkentnek az üzenetében. Hisz abban, amiről beszélünk. És ez egy nagyon nagy öröm, amikor erre eljut egy keresztény. És tudod, mit jelent ez? Szóval döbbenet. Ismét olyan, hogy újra szül. Az újraszülés fájdalmát szenvedi el egy szolgáló, amikor látja szenvedni a juhokat. És nagyon sokszor a juhok, akik nem a pulpitusnál vannak, hanem pulpitus mögül, elvárják, hogy egy szolgáló kiszolgálja a gyülekezetet. Mert miért? Mert a szolgált ajándékok a kiszolgálás adattak. Te legyél mindig jól, szolgálj, legyen mindig igéd, legyen rajtad mindig kenet. Ugye? Ezt elvárja egy átlag juh, hogy mindig szolgáld föl a megfelelő ételt, a megfelelő élelmet. De hol van az, amikor a juh becsüli meg a szolgálót? És azt mondja, hogy ha ez a pásztor, ez a szolgáló, előjáró ennyire odaszánta már az életét, nem nekem is össze kéne magam szednem, hiszen ő szeret engem. Azt mondja a Zsidó 13-ban Pál, hogy őszinte pillanatok, ezek úgy látszik. Zsidó 13-ban van, azt hiszem. Soha nem olvastuk ezt az igét föl, soha. Én úgy tudom, amióta legalábbis még nem hallottam ezt a gyülekezetbe, mert az ember nem akar hazabeszélni, maga felé beszélni, de most elmondom, mert így köztünk vagyunk testvérek között, őszinte pillanatok. Engedelmeskedjetek előjáraitoknak, és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak a lelkeitekre. Őrködnek a lelkeitek felett, aki itt áll, aki megvan bízva egy feladattal, egy előjárói feladattal. Mint számadók, számadó vagyok, ezért van rajtam teher. És ezért van teher rajtam, hogy úgy szolgáljak, hogy valóban megértsétek, hogy átjön a szolgálaton belül az odaszánásom, átjön a szeretetem, átjön az, hogy valóban odaszánom a tagjaimat nektek. Mint számadók, hogy ezt örömmel műveljék, és ne bánkódva. Ne bánkódva. Tehát egy juhnak úgy kell gyülekezetbe járnia, hogy az előjárja ne bánkódjon miatta. Ezt nem szoktuk hallgatni, ezt az igét. Hogy ne bánkodjon a szolgáló miattam, hogy én nem akarok megtérni. Én állandóan bűnben vagyok, én állandóan, egy semmi örömöm. Tehát érted, hogy az nem lehet, hogy te úgy gondolkodj magadról, és az legyen a konklúziód, hogy a szolgálónak a gyülekezetben semmi öröme sose bennem. Mert egy olyan szerencsétlen flótás vagyok. Tehát érted? Semmire nem jutok el. Mindig rosszul vagyok, mindig bűnben vagyok. Amikor valaki jár egy gyülekezetbe, és látja az odaszánt szolgálókat, akkor ő is odaszánja magát. Mert ez a koinonia, ez a szeretet. Odaszánom magamat. Hogy ezt örömmel műveljék, és nem bánkódva, figyelj, mert ez nektek nem használ. Igen, szenvedünk. De ha megfigyeled Pált, aki azt mondja, hogy újra szüllek benneteket, hogy kiábrázolódjon a Krisztus, mégis azt látod, hogy soha nem ment olyan mélyre a keserűségbe, hogy abba hagyta volna a szolgálatát. Igen, szenvedünk a juhok állapota miatt. De tudod, Péter életében, Pál életében se láttad ezt a keserűséget, mert tudták, hogy Isten felépíti őket, felépíti dicsőségessé az egyházat, a gyülekezetet. És egyébként, ha most itt köztünk vagyunk, nem csak nekem kéne ezért szenvedni, mert nem csak az ige azt mondja, hogy az előjáró, a szolgáló szenved a mások bűneiért, tökéletlenségeiért, hanem nektek. Mert azt mondja az ige az 1 Korintus 12-be, ahol az egyház képet fölfedi a Szent Szellem, hogyha szenved egy tag, akkor a másik is vele együtt szenved. De ezek a szenvedések arra kell, hogy legyenek, hogy valóban kiábrázolódjon bennünk a Krisztus, kiábrázolódjon bennünk a felkent. És a Kolosséban van még egy igél, azt hiszem a Kolosse 2-ben. Kolosse 2-ben van, azt hiszem, igen. Kolosse 2:1-24-ben, figyelj. Azt mondja Pál, hogy örülök az értetek elviselt szenvedéseknek, és kiegészítem viszonzásképpen, ami hiányzik az én hústestemben a Krisztus nyomorúságából, az ő testülete javára, ami az eklézsia, a kihívott gyülekezet, melynek én diakonus a szolgálattevője lettem az Isten rendje szerint, amelyet ti végettek, kaptam, hogy betöltsem az Istennek az igéjét. Tehát azt mondja, hogy valóban szenved, és örömmel veszi ezeket a szenvedéseket Krisztus miatt. Egyszerű fordítás, azt hiszem ez egyszerű, Annak ellenére, hogy most értetek, testi szenvedéseket kell elviselnem, mégis örülök. Ugyanis még sok olyan dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a testében, vagyis a gyülekezetben. Én pedig elfogadom azt, ami ebből nekem jutott, és elszenvedem ezeket a dolgokat az én testemben, az ő testért. Ezt a testet, a gyülekezetet szolgálom Isten megbízás alapján, amelyet a ti érdeketekben adott nekem. Igen, Isten rám bízta az üzenetét, teljesen megismertessem veletek. Amen. És a Kolossa 1.27-ben viszont elmondja a titkot, hogy miért is szenved, mit szeretne a hívőknek az életében, az, hogy megértsék azt, hogy az Istennek a dicsősége Krisztus köztetek van. Hogy a keresztény fölismerje ezt, hogy Krisztus benne van, Isten dicsősége megnyilvánulhat az életébe, igen, kiábrázolódhat a Krisztus az életébe. És azt mondja, hogy ezt nem a maga erejéből csinálja, hanem azt mondja, kimeri mondani egy teljes bizonyossággal, hogy Isten ereje által tusakodik. Ezért bírta ki a szenvedéseket, mert már nem az ő ereje által harcolt, nem az ő ereje által volt a szenvedése, hanem Krisztus ereje hatalmasan munkálkodott benne. Két dolog tart meg, tehát itt egy válasz a kiégés ellen. Két dolog biztos, hogy meg fog téged tartani, ha attól félsz, hogy ki fogsz égni. A szeretet az agapé, hogy szereted az egyházat. Mert ha szereted az egyházat, semmi nem fog téged onnan kivinni. És az, hogy tudod, hogy amire igyekszem is tusakodván az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Hogy már nem az én erőm által szolgálok. Ezért mondja Pál, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ezért kell a megüresítés, hogy a Szent Szellem tudjon bennünket segíteni ezekben a nehéz időszakokban, amikor valóban szenvedés van, amikor valóban terhek vannak, valóban fájdalmak vannak, hogy megengedjük, hogy az ő ereje által éljek, az ő ereje által szolgáljak, az ő ereje legyen bennem, amikor látom a testvéremet, hogy elbukik, hogy mert részvét van bennem, mert könyörületesség, de mégsem lehet az, hogy arra a pontra eljussak, hogy én is elveszítem a hitemet. Nem, én tovább megyek, és jó példa vagyok számára. Mi van, ha én is lemegyek az ő szintjére, akkor hogy fog megépülni? Fölállok, és igen, az Isten ereje van bennem, és tusakodok az ő ereje szerint, és szeretem az egyházat, és így nem fogok kiégni. Kiégés? Beszéljünk a kiégésről, jól van. Azt mondja Pál a 2. Timóteus levélben, hogy az utolsó időkben veszedelmes idők lesznek. Nagyon nehéz idők lesznek, azt hiszem talán a Vida mondja azt, hogy veszedelmes. Tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, háládatlanok. Nézd meg, mindegyik tulajdonképpen egy olyan típusú embert ír le, aki csak maga felé fordul be, befelé fordul. Magát szereti, a maga érdekeit szereti, a maga családját szereti. Ilyen emberek lesznek, és valószínű az egyházban is ilyen emberek kezdenek felnövekedni, magukat szeretők, pénzsóvágok. Ez is mind az önzésről szól. Miről szól? Önzés lesz az utolsó időknek az egyházában, a gyülekezetekben. Az emberek önző állapotban lesznek. És amikor az ember önző, amikor nem kapja meg, amit akar, akkor nem lesz egy hálateli ember a szíve. És utána valóban elkezdődik az életébe a kiégés, mert nem fogja megkapni azokat a szellemi javakat, anyagi javakat, amire szüksége van. Mert a kívánság kivisz Istennek az akaratából. De az Isten igébe vetett hit, ha erős bennünk, nem vihet, a kívánság nem vihet minket túl ezen. Hogyha az ember elveszíti a hálát a gyülekezetért, az egyházért, az eklézsiáért, ki fog égni? Ki fog égni? Most azt hiszük, hogy Isten nem kontrollálja ezt a mostani helyzetet. Én azt mondom, hogy igen. Istennek egy szolgálója mondta, valamelyik héten olvastam, és nagyon megérintett, hogy mi azt gondoljuk, hogy minden, semmi nincs kontrollálva, irányítva, addig Isten a színfalak mögött nem adta még át a hatalmát. és ugyanúgy dolgozik. És a mi Istenünk nem adta át a hatalmát. Dolgozik a gyülekezet életébe, csinosítja, szépíti, és ha mi azt akarjuk, hogy az életünkben ne hidegüljön meg a szeretet, akkor pont az ellentétét teszem, nem a kiégést választom, hanem az agapét, a rendületlen szeretetet a gyülekezet felé, a testvérek felé, és azt választom, hogy nem, a Szent Szellem ereje engem meg fog újítani, és kijövök a keserűségeimből és a fájdalmaimból. Amen! Mert szeret bennünket az Úr. Mondtam múlt héten, vagy két héttel ezelőtt, hogy annyira szeret, hogy otthagyta az apját. Ennyire szeret bennünket az Isten. Elhagyta az apját, anyját, hogy ragaszkodjon a gyülekezethez. És amíg a szolgálókról beszéltem, pont fordítva, ahogy téged arra indít az ő nagy szeretete, hogy te is odaszánd a tagjaidat. Igen, el tudom mondani teljes tiszta szívvel, az, hogy itt állnak szolgálók, és hétről hétre ima alkalmakon részt vesznek testvérek a gyülekezetbe, indítsa meg a szívedet arra, hogy te is szánd oda a tagjaidat. Te is részt vegyél ebben a koinóniában, hogy ne legyél közömbös, amikor mások imádkoznak a szükségeidért, a dolgaidért, a gyülekezetért. Amen. Halleluja. Na, akkor. Krisztus testéről akkor beszéljünk, jó? Jó, hogy van hosszú tűrése Istennek felénk. És mi is hosszú tűrünk az egyházért, mert szeretjük az egyházat. Amen? Pont a Lali is szóba hozta a példabeszédből, ő nem mondta ki, de most akkor én elolvasom a másik felét. Példabeszéd 8. Azt hiszem ott, várjátok? Példabeszéd 8. A Krisztus. 8.30. 20, onnan olvassam. 27-től. Mikor készíti az eget, ott vagyok. Mikor felveti a mélységek színen a kerekséget. Mikor megerősíti a felhőket ott fenn, mikor erősek élőnek a mélységeknek forrásai, mikor felveti a tengernek határait, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá a földnek fundamentumait, és most figyelj, mellette valék, mint kézműves, és gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte, minden időben, ez a játszva eredetiben mókázva, mosolyogva, tehát nem játszott Jézus, tehát egy legóval, mosolygott, ahogy ránk nézett, és gyönyörűségét lelte az emberek fiaiban. Mosolyogva, viccelődve, talán mókázva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségét lelte az emberek fiaiban. És maga ez a szó, ez a kézműves, ez nem ötvös, nem erre vonatkozik, hanem építész. Ez volt Jézus Krisztusnak a foglalkozása már, mikor bennünket elhívott. Ő építész. Aki építi a testet, építi az egyházat. És hogy építi? Figyeld meg, hogy építi? A szeretete által. Hogy gyönyörűségnek mondja az emberek fiait. És aki az egyházat szereti, az fogja tudni építeni az egyházat, a gyülekezetet. Aki szereti a testvéreit, a tagjait, az valóban erre képes lesz, hogy építsen. És Jézus Krisztus az építész. Amen. És most is építi az egyházat, és bennünket is épít, és bennünket is helyreállít, és meg fog gyógyítani. Na, akkor nézzük az első igénket, jó? Most már megyek oda, ahova kellene, de hát majd folyt köv. 1 Korintus 12. Miről is szolgáltam itt két alkalommal, ugye Krisztusról, a fejről, és hogyan jön az egység, és... Elmondtam az alkalmakon, hogy én szerintem hogyan jön a szellemi egység. Beszéltem a megtérésről, a vízkerességről, a szellemben való bemerülésről, hogy ezek az alap pillérei, hogy egy szellemi egység létrejöhessen a gyülekezetben a testvérek között. Említettem, hogy a szellemben való beteltség az nem egyszeri, tehát rendszeres beteltség kell, bemerülés kell a Szent Szellembe. Említettem azt, hogy a Krisztushoz, a fejhez való viszonyulásunktól függ az, hogy hogyan tudunk helyreállni, hogyan tudunk változni a Krisztusnak a képére. Beszéltünk ugye a helyes identitásról, a helyes Isten képről, hogy csak akkor tudok egységbe kerülni, valódi szellemi egységbe, ha látom, kicsoda a fej. Ugyanabban a fejben hiszünk, emlékeztek, tehát ezekről beszéltem. Hozzátettem a koinoniát, ezt a részesedést, a bizalmi viszonyt, ami szükséges a szellemi egységhez. Beszéltem az agapéról, két dologról, hogy Jézus mit mond, hogy jön az egység, ugye az agapé, hogyha egymást szeretnünk kell, és a dicsőségnek a megjelenéséről. Tehát ezeket vázoltam föl. Víz, szellembe való bemerülés, többszörös bemerülés a Szent Szellembe. Az agapé, a dicsőség, Istennek a dicsősége, a fejhez való viszonyulásom, hogy hogyan viszonyulok a fejhez. És ugye mindezt, az egészet a Szent Szellem tudja létrehozni az életünkbe, hiszen mi a Szent Szellemnek a feladata a 2 Korintus 3-ban? Ugye ott azt mondja az ige, hogy a Szent Szellem Úr. Emlékeztek? Úr a Szent Szellem. És hogyan tudok én a fejhez hasonlítani? Hogyan tudok egyre jobban átformálódni az ő képéhez? Úgy, hogy megengedem, hogy a Szent Szellem úrrá tegye a Krisztust is az életünkbe. Amikor találkozunk a Szent Szellemmel, neki ez lesz a legfőbb célja, a legfőbb feladata, hogy a keresztények életében Úr legyen Jézus Krisztus. Úr, ugye? Arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus az egyháznak a feje, ugye beszéltünk itt Krisztus nélküli pünkösdről. Ezért beszélek erről, hogy valóban az életünkben el tudom mondani, hogy Krisztus az én fejem. Valóban, és ahogy a Lali mondta, hozzáteszem, el tudjuk mondani azt, hogy az a keresztény, aki az életében nincs fölépítve az ima élete, nincs ima élete, nincs igével való közössége, az az embernek az életében valóban fej a Krisztus? Szerintem nem. Mert hogyha fej a Krisztus az életében az ember, nem arról beszélek, hogy néha nem imádkozik, értitek. Tehát vannak ilyen dolgok, amikor az ember kicsit teher alatt van, de amikor rendszeresen nincsen ige tanulmányozás az életében, és nem imádkozik, nem mondhatjuk azt, hogy az ő életében fej a Krisztus. Mert ha fej a Krisztus, tudja, hogy belőle táplálkozik, ezért mindig élő igékek szükséges az életében, vagy élő igéket vegyen az életében, nem? 2 Korintus 3-at mondtam? Igen, igen. Ide jöhettek. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel, az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük, elváltozunk dicsőségről dicsőségre az Úrnak a szellemétől. Tehát el akarja érni a Szent Szellem azt, hogy Úr legyen az életedben a Krisztus. Most, ahogy a Lali is mondta, ez nem egyszeri és nem azonnali. Folyamatosan teszi úrrá a Krisztust az életünkbe. Úgy, ahogy jönnek bizonyos helyzetek, szituációk, különböző korszakokban vagyunk, úgy veszed észre, hogy na, ezen a területen Krisztus még nem úr az életembe. És mi a célja a Szent Szellemnek, hogy rámutasson ezekre a pontokra, hogy itt még nem úr. Itt még nem úr az életedben Krisztus. Ez már a szellemnek az iskolája. Hogyha te figyelsz és érzékeny vagy a Szent Szellemre, észre kell venned, hogy melyik az a terület, ahol még nem adtad át az életedet Krisztusnak, ahol nem tudod elmondani, hogy Úr. Mert vannak olyan területek az életünkben, amit már átadtunk, hogy igen, Úr. De vannak területek, amit nem tudsz átadni. És szenvedsz, és küszködsz. És nem veszed észre, hogy a Szent Szellem mindig oda vezet, hogy szinte belebotlasz, hogy már megint ott tartok. Már megint nem adtam át ezt a területet. Figyelj oda, mert ott azt szeretné, hogy elérkezzen a változás, elérkezzen az Úrnak az ábrázata, ami által meg tudsz változni. És mit használ a Szent Szellem az úrátevésben? A dicsőséget. Az, hogy egy keresztény, ahogy a Nándi is mondta, azt hiszem múlt héten, hogy találkozni kell Istennek a hatalmával, ugye Saul, aki Pál lett, találkozott Isten hatalmával, Istennek a dicsőségével. Nézd meg, hogy a változás minőségi változásokat akar a Szent Szellem az életünkre. Fokozatok vannak a változásban, a szellemi változásunkban. Ezért van az, hogy bizonyos keresztény nem tud annyira változni, vagy változik. Ez a fejtől való kapcsolatától függ. De nézd meg, hogy dicsőségről dicsőségre akar változtatni. Tehát az átváltozásban minőségi változások vannak az életünkben. És ez folyamatos. És arra megy ki az egész keresztény életed, itt a Földön, Úr legyen a Krisztus. Úr legyen a Krisztus. Azt mondja az 1 Korintus 12-ben Pál, ahol a szellemi ajándékokról beszél, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek, hogy kik a szellemiek. Emlékeztek, így kezdi. Egyébként az eredeti fordítás. Hogy nem akarom, hogy ne tudjátok, hogy kik a szellemiek. És utána azt mondja, hogy senki sem mondhatja Úrnak Jézust, csak a Szent Szellem által. Emlékeztek? Amplified fordítás, nagyon szeretem, az azt mondja, hogy senki sem mondhatja Úrnak a Krisztust, aki nincs a Szent Szellem hatalma és befolyása alatt. Tehát téged a Szent Szellem, ha figyelsz, ha odafigyelsz a feleséged, de néha a feleséged is akarja, szól hozzád, fia drágám, gyere imádkozzunk, miért? Mert a benne lévő Krisztus azt akarja, hogy kezdjél el változni, vagy a férjed, vagy az ima alkalmakon húz téged a Szent Szellem, hogy gyere, változz, változz, változz. Hívlak Isten dicsőségébe. És hogyha megtörténik ez az úrrátevés az életünk összes területén, akkor tudjuk azt mondani, hogy ugyanarra az ábrázatra elváltoztunk. Hogy Krisztushoz hasonlóvá váltunk. És ez a folyamat, és itt ez a cél. Nem leszünk egyből tökéletesek, de hogy neked mutatja Isten, hogy melyik pontokon kell az életedben úrrá tenni a Krisztust, abban tökéletes tudsz lenni. És így változunk, és így növekszünk Isten képére. El tudod hinni azt, hogy de tényleg ugye most az egyházról beszélünk, el tudod hinni azt, hogy valóban Krisztus a fej az életedbe, hogy nem fog bevinni az egyházba, a gyülekezetbe? Nem fogja megmutatni azt, hogy mennyire kell szeretni az egyházat, a gyülekezetet, a testvéreket? Képtelenség. Hát ez a célja. Bocsánat. Filippi 2-höz gyertek. Ezt 2 héttel ezelőtt nem tudtam nagyon kifejteni, de most, mivel ugye a Krisztus urasságáról beszélünk, akkor egy picit még hozzáfűzök. Kicsit siettem, aztán több igét nem tudtam elolvasni rendesen, pont valaki mondta is, hogy éreztem még, hogy több van, csak igen, tényleg az ige. A Filippi 2. Filippi levél. Tehát komolyan mondom, odafigyelsz a szívedre, és elgondolkozol, hogy ezt a levelet Pál a börtönből írta. A Filippi levelet a börtönből írta, úgyhogy össze volt kötve a keze egy börtönőrrel. A Kolossa levelet börtönből írta. Az Efézus levelet börtönből írta, sőt, még a Filemon levelet is börtönből írta, és tele van a Filippi levél örvendezéssel. Értitek? Na erről beszélek, amikor azt mondjuk, hogy annyi problémánk van. És olyan nehéz nekünk. De ez az ember szellemben volt még a börtönben. A szellemben szabadságban volt. Testileg fogoly volt. De szellemben szabad volt. Abban az időszakban írja ezt a levelet. Ugye ő nem önmagát szerette, nem egy önző ember volt. Abban az időszakban írja, amikor Néró éppen öldökli a keresztényeket, egy-két orosztán rákcsálja a hívőket. Ebben az időszakban írja ezt a levelet, Pál. Figyelj, essen le. És nekem is leesik. De jó ég, örvendezésről beszél, és tulajdonképpen nekem semmi bajom. Egészséges vagyok. Van egy drága családom. Az Úrban vagyok. Nincs mit nélkülöznöm. Van mit ennem. Szeretnek a testvérek, szeretnek a barátaim. Egy jó gyülekezetem van. És mégis azt mondom, hogy szenvedek. És önző vagyok, és magamat szerető vagyok. Hát nem, nézd meg ezt az embert. Azt mondja, hogy bátorítsa a filippeli gyülekezetet, úgyhogy a börtönben van, és bármelyik pillanatban megölhetik, hogy van helye Krisztusban a bátorításnak, a szeretet vigasztalásának, a szellemben való közösségnek, a helye van a szívnek, a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén. Úgy azt hiszem, hogy említettem, hogy mi ez a szív, azt mondtam, hogy ez a bensőből fakadó érzések. Hogy egy kereszténynek vannak ilyen érzései, hogy bensőből szeret. És ez nem lelki szeretet. És egyébként nagyon érdekes, embert is lehet ezzel a fajta szeretettel szeretni. Nem tiltja meg az ige? Ez nem lelki szeretet. Ez az ige szerepel egyébként Filemon levelében is, amikor mondja Pál, hogy ugye elszökik ugye a rabszolga a Filemontól, és közben megtér és Pálnál köt ki, és hát ugye mivel megtér, hát vissza kéne mennie a Filemonhoz, ugye akkoriban rabszolgaság volt, de hát nem akar az a szolga visszamenni, de mégis visszaküldi ugye Filemonhoz. És azt mondja neki, hogy Pál, hogy figyelj, közben ő az én szívem lett. Pont ez az érzés van, egy bensőből fakadó érzés van bennem, egy olyan szeretet van a szívemben, annyira szeretem, de mégis visszaküldöm hozzád. Lehet embereket így szeretni ilyen bensőséges viszonyban, és azt mondja Pál, hogy a gyülekezetben ilyen szeretet legyen bennetek, a közösségi alkalmakon. Ezek célok, ezek krisztusi karakterek. És figyelj, itt mondja el a lényeget szerintem, hogy, és utána azt mondja, hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, tehát erről beszéltem, ha nem akarsz kiégni, azt úgy fogod megtenni, hogy megüresíted magadat, és úrrá teszed a Krisztust az életed összes területén, és nem fogsz kiégni. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig, annak okát az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden nép fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Így történik ez a szeretet, így történik ez az agapé, így történik a szellemben való közösség a testvérekkel, hogy megüresíted magad, és a megüresítés által kapta meg Jézus az atyától azt a tisztességet, hogy úr lett. Érted? Megüresíted magad, Úrrá lesz az életeden Krisztus, valóban Úr, akkor te ilyen szeretett, teljes ember leszel, aki így viselkedik egy közösségbe, ilyen krisztusi karaktere lesz, hiszen ugyanolyanokká kell válnunk, mint Krisztus. Az az indulat legyen bennetek, aki megüresítette magát. Hát akkor én is megüresítem magamat. És ez a titok, hogy akkor jön, hogy Krisztus Úr lesz az életemben, hogy megüresítem az életemet. Teljesen megüresítem. Ahogy mondja Keresztel János, hogy nekem alább kell szállanom, hogy ő nagy legyen. Értitek, hogy milyen titokról beszélek? Ma arról beszélek, hogy hogyan jön a természet feletti egység. És tovább megyek. Arról beszélek, hogy hogyan jön a koinónia. Arról beszélek, hogy fog megjelenni Krisztus közöttünk a megnyilvánuló jelenlétével. Fogok beszélni hamarosan a korai egyházról. De valahol be kell vezetnem az üzenetet. Arról beszélek, hogy hogy lesz áttörés. Arról beszélek, hogy Isten milyen dolgoknak kell megtörténnie, hogy Isten elhívjon embereket, hogy szolgálati ajándékok szülessenek. Arról beszélek, hogy hogy jelenik meg a természet feletti erő. Azért beszélek erről, mert nagyon jól tudom, és nektek is tudnotok kell, hogy Istennek szükséges, hogy kimunkálja bennünk ezt a fajta kapcsolódást, ezt a fajta bizalmas viszonyt, hogy ő megjelenjen a gyülekezetben, és megjelenjen az egyházban. Amen? Annyit ugye Kolossa 2-ben beszéltem arról, hogy ragaszkodni kell a főhöz, ugye azt is mondja ott Pál, és mindegy, felolvasom, akiből az egész test a kapcsok és kötelékek által segedelmet vévén, egybeszerkesztvén nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. Ugye Csia úgy mondja, hogy kapcsokon és kötelékeken át vagy ellátva és egybekötözve. Vida, kapcsok és kötelékek segítségével vagy ellátva. A kapcsok azt jelenti az eredeti szövegben érintés, érintkezés. Valóban azt jelenti, hogy test közelbe engeded a testvéreket az életedbe. Közel engedsz embereket az életedbe. Miért? Mert kapcsokon és kötelékeken keresztül is vagy ellátva, gondoskodva, megáldva. Nem csak a fejről jön számodra az áldás, a gondoskodás, hanem a kapcsokon és a kötelékeken keresztül cselekszik Isten. Ezt sokan nem akarják elfogadni, főleg független emberek. Nem, higgyétek el, nagyon sokszor a te szellemi vagy anyagi szükségedet más testvérnek kell betöltenie. Isten találta ki ezt, ne kérdezz, hogy miért. Vagyis hát tudom, hogy miért, talált ki. Én tudom, hogy miért. Pontosan ezért, hogy az agapé létrejöjjön. Hogy a teljes jószívűség létrejöjjön köztünk. Nem biztos, hogy te fogod megkapni azt a szükségedet, saját magad, hanem másoknak kell betölteni a szellemi szükségedet is, és az anyagi szükségedet is. Ellátást tud áradni rád a kapcsokon keresztül, érted? Nem azért, hogy imádkozol, kinézel magadnak valakit, hogy na majd azon keresztül megáld engem Isten, hanem az Úrral vagy kapcsolatban, és az Úr fölhasznál téged, vagy másokat arra, hogy téged megáldjon szellemileg. Oda megy egy igével, ráteszi a kezét az életedre, a fejedre, és betölt téged a Szent Szellem. Így működik az egység, így működik a koinónia. Nyitottnak kell lenned, hogy ne csak Istentől vegyél el, mert akkor nagyon szegény maradsz. Istennek a munkatársai vagyunk, Istennek a képviselői vagyunk, és a kapcsokat és a kötelékeket akarja a Krisztus egyházában működtetni. Mert mindannyiótokban van ajándék. Ezért tudsz adni. Nincs olyan testvér, aki ne tudna adni szellemit, vagy anyagit a másiknak. Ennek így kéne működnie. És mit jelent a kötelék? Mert azt mondja, kapcsok, ugye érintkezés és kötelék. Azt jelenti, hogy elkötelezettség. Szövetségi kapcsolatokat jelent, ami keresztül Isten működik. Ez a kötelék, hogy valóban elkötelezed magadat a gyülekezetbe, a testvéreknek az életébe, és kapcsolódni akarsz valóban. Nem akarsz olyan emberré válni, aki független. Figyeljétek, úgy is lehet valaki független, mert tudom nagyon jól, én járok gyülekezetbe. Úgy is lehetsz független, hogy belül a szívedben vagy független. Eljárhatsz te szombatonként Isten tiszteletre, és mégis a szíved független, és mégse vagy kinyitva a szíved. Isten látja, hát nem tudjuk őt becsapni. A szívedben nyitott vagy-e a kapcsolódásra? A szívedben nyitva vagy arra, hogy elkötelezd magadat. Hogy igen, oda megyek a testvéremhez, és a szükségben vagyok, ki ismerem mondani, kérlek, a férfiaknak nagyon nehezen megy, nagyon sokat szoktunk beszélni, főleg lányok, nők, de férfiak is tudják. És el kell, hogy mondjam, nagyon nehezen tud egy férfi segítséget kérni. És ez nagyon nagy baj. Mert lehet, hogy már egy csomó problémája megoldódna az életébe. és nem tudja megtenni. Mert hiányzik az alázatnak a alázat probléma. Egy nő teljesen más felépítésű, sokkal jobban ugye ki is fecsegi a problémáit, a fájdalmait, stb. De higgyétek el, mégis így van jól. Mert azt kell mondjam, testvérek, hogy a nők mégis épültek. Régebben mindig azt vettem észre, hogy nem tudtam miért. Mert legalább megosztották egymással a terheiket, a fájdalmaikat, együtt épültek. Sokkal volt egy időszak a gyülekezetben, hogy nagyon erősen fejlődtek a nők. Mert tudták, hogy szükségük van egymásra. És együtt imádkoztak a szükségekért, a problémákért. És be kell vallanunk, amit szerintem mi nőként mondok el, és tényleg alázattal, szeretettel, hogy a férfiaknak nyitni kell férfiak felé. És nem szégyelni, ha problémája van. Vagy terhei, amit nem tud megoldani. Mert másokon keresztül fogja Isten betölteni a szükségedet. És mivel én is nagyon régóta feleség vagyok, nagyon jól tudom, és ezt hadd mondjam el, a legtöbb férfi, nem mindenki, nem igazán tudja elfogadni a feleségét a segítségnyújtásban, és ezért, mert egyszerűen férfi, és valahogy ő benne még nem jutott el az a krisztusi tudat, hogy Istenben, Krisztusban nincs férfi meg nő, nem jutott el oda, de mégis lehet, hogy sokkal jobban elfogad egy másik férfit. Hogy egy férfit mondja meg neki, miben a szüksége változásra. Edes nyitottnak kell lenni. De én szerintem a teljes normális az lenne, hogy a férfi a feleségétől, a feleség a férjétől el tudna fogadni dolgokat. De ha nem megy, akkor is ki kell lépned, hiszen nem csak a veled való kapcsolatban akar az Úr téged megáldani, hanem a kapcsokon és a kötelékeken keresztül. Amen? Egyetértetek vele? Hiszem, hogy sokkal nagyobb változás lenne a férfiak életében, ha fölhívná az egyik a másikat. Gyere, imádkozzunk együtt. Szükségem van arra, hogy megújuljunk, a Szent Szellem leszálljon. Szükségem van arra, hogy betöltsön bennünket az Istennek a szelleme. Hogy koinoniába legyünk. Mert minden ti éretetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Istennek a dicsőségére. A kegyelem, ha megsokasodik, akkor kicsordul a hála, ezt mondja. Értitek? És ezek kegyelmes összejövetelek, kegyelemről szóló összejövetelek, amikor összejövünk szerdán, amikor hozzuk a kis dolgainkat, a mi kincseinket a másikhoz. Megnyilvánul rajta Istennek a kegyelme. És olyan mértékben tud a hála növekedni, amilyen mértékben kegyelmet tudsz venni. És most figyelj, amit észrevettem eddig, még ezt így nem vettem észre, mert mindig csak a kegyelemre figyeltem. Tehát a cél az, a kegyelemnek az a célja, a kegyelmi megnyilvánulásoknak, sőt, a kegyelmi ajándékoknak is el tudom mondani, hogy bőségeset tegyünk bennünket Isten a hálaadásra. Azért adja a kegyelmet, azért áld meg, hogy visszaadjuk neki a hálaáldozatunkat. Hogy az Ószövetségben béke áldozatnak is hívták, béke áldozat, hála áldozat, ez a kettő ezt jelentette. Tudjátok, mit jelent egyébként a héberben a salom? Az adósságnak az eltörlése. Ezt jelenti a hála áldozat, hogy hálás vagyok, Uram, hogy te megszabadítottál. Így kéne élnünk, hogy folyamatosan ebben a hálaadásban vagyunk az Úrral, hogy Uram, megszabadítottál engem. És amikor megszabadít az Úr, utána is azt mondja, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Akinek a szívében hála van, valódi hála, és nem csak az a megszokás, atyám, hálát adok, szoktunk így imádkozni, tudjátok? És egyébként valamint nem gondolkodtam, hogy milyen borzalmas, hogy nagyon kevésszer tudjuk megtapasztalni azt, és nagyon kevésszer érzed, hogy az életedben kicsordul a hála. És így kéne egy összejövetelnek zajlódnia. És ott vagyunk egy ima alkalmon, vagy bármi, és nem jön ki hála a szívünkből. Valamit meg kell változtatnunk, valami más kell, hogy a hála kicsorduljon. Ez a homotümadón, az egy szív, egy lélek. Azt mondja az ige, hogy menjetek be a tornácaiba háladással, dicsérettel, ugye? De egyébként nem hiszek abban, hogy csak így lehet Istenhez menni. Tehát ebből nem csinálhatunk egy elvet. Tehát Dávid volt, amikor úgy ment oda Istenhez, hogy csak mondta a szükségeit azonnal. Van, amikor nincs időt hálát, olyan szükségben vagy, Uram, most segíts! De utána azt mondja a Zsoltárba, de Uram, ha megadod ezt, utána hálateli szóval fogok lenni. Mert utána megszabadítasz engem ettől a problémától, és hálateli ember leszek. Mert minden téretek van, hogy kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségesé tegye az Isten dicsőségére. Értitek, hogy a hála teli állapot nem teszi az embert olyanná, hogy magát fogja szeretni? Nem lesz önző ember. És ez kizárja azt, hogy olyan emberekké váljunk, akik nem tudnak közösségbe járni. Maga a hála A hála úgy felszabadítja az Istennek a jelenlétét, hogy a kegyelem úgy meg fog nyilvánulni az életünkbe, a gyülekezetbe, és azért, figyelj, most jöttem rá erre, azért nem csüggedünk. Miért nem csüggedünk? Mert az életünk tele van bővölködve a hálával. Mindig csak azt vettem észre, hogy a kegyelem, kegyelem, de tudjátok, amikor tanulmányoz az igét, Isten vezet egy új kijelentésekre is. Azért nem csüggedünk el, mert a szívünkben hála van, túláradó hála van, ezért az életemben nem lesz ez a csüggedés, és ezért, mivel a hála van a szívemben, ezért nem fogok a láthatóra nézni, hanem a láthatatlanra. Látod? Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, a hála ezt okozza, ezt fogod látni, hogy csak pillanatnyi ezek a szenvedések. Ez természetfeletti, tényleg? Emberileg azt mondod, hogy minden nagyon nehéz, de azt mondja, hogy a pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Miért? Mert a hálaadás bőséges az embernek az életébe. Imádkoznunk kell, gondolkoznunk kell, hogy vajon én egy hálateli ember vagyok. Mindenki tudja, sokat adsz-e hálát. Én is magamról tudok, hogy nagyon keveset adtam az utóbbi időben hálát. Csak hogy a rutinszerűen, nagyon sokszor elmondtam, de éreztem, hogy ez már egy rutinná vált, úgy kezdi az ember a napot, hogy hálaadással. De maga az, amikor a szívedben föl tud fakadni ez a hála, ez a természet feletti jelenléte Istennek, hogy ő jó. Mert miért adunk hálát? Mert ő jó, és örökkivaló az ő kegyelme. Azért kell hálát adnunk, hogy az alkalom elején mondtam, tehát ma is egyébként ide eljöttem, én nem prédikálok úgy, hogy ne gyakoroljak. Egy órát hálát adtam, és fantasztikus volt. Egy órán keresztül azt mondtam, hogy nem érdekel, Uram. Biztos vagyok benne, hogy minimum egy óra lesz, hogy én hálát adok, és ki fog áradni a jelenléted. És elkezdtem hálát adni. Vannak ilyen összejövetelek, hogy háladó összejövetelek. Nem csak könyörgések, imádságos esedezések. És lehet, hogy fog nekünk szólni, tartsunk majd ilyen összejöveteleket. És akkor ott majd kiderül, hogy valóban be vagyunk-e teljesedve Szent Szellemmel. Mert aki be van teljesedve Szent Szellemmel, abból folyik a hála. Hálát adtam a családomért, az egészségemért, a gyerekemért, a gyülekezetemért, a munkahelyemért, a férjemért, értetek, hogy mennyi mindent adott, mennyi rémát, üzenetet. Egyszerűen csak nem tudtam kifogyni a hálából. Mert úgy álltam először össze, hogy nehéz lesz, mert nem szoktam meg ezt a nagyon sok hálát. Sokkal inkább könyörgés, vagy imádság, vagy megvallás, ugye az imatípusunk. De higgyétek el, még könyörögni is tudunk. Emberi módon, pszichéből. De a hálaadást nem tudod megtenni, ha a szíved üres. És ott kibukik minden, és azonnal észre kell venned ezt. Mennyit tudok hálát adni az Úrnak? És nem azért adok hálát, mert minden happy, nem ezért. Hanem előre hálát adok, hogy Isten ki fog engem szabadítani. És hálát adok azért is, hogy mit cselekedett az életemben. Hálát adok a mostani dolgokért. És figyeljetek, ezt úgy meg tudja kenni, éreztem, hogy meg tudja kenni a szívemet az Úr. Azt mondja az Efézus 5-ben egyébként, hogy ne legyen köztetek bolond beszéd, trágárság, szellemi és ilyen tisztátalan viccelődések, hanem inkább hálaadás. Még a beszéd bűneit is akadályozza a hálaadás. Mikor egy ember tisztátalanul beszél, vagy sok hülyeséget beszél, megöli benne a megvallása a hálaadást. Az az inkább hálaadás legyen az életedbe, mint a hülye beszédek. Hülyeskedő, szellemieskedő beszédek. Meg lehet ismerni egy emberről, hogy mindig csak erről beszél. De egy hálaadás nem jön ki a szívébe. Mi van telve? Mivel van telve a szívünk? És a hálaadás minket összeköt Isten jóságával. Még a hálát akkor kicsit befejezem. Azt gondolom, hogy odáig jutottam, ugye, hogy nagyon sok ember a hálátlanság miatt kerül be a pusztába, egy pusztai állapotba. Hogy a szívében megengedi ezt, hogy eltűnik a hála, és bekerül a pusztába, mint Izraelnek a népe, akik sok jel, sok csoda volt, sok megnyilvánulás, manna volt, és mégis benne voltak a pusztába, és nem tudtak ki kecsered belőle, mert a szívükben nem volt benne a hála. Én ezt most nektek így feldobtam, mint amiben oda tudunk szánni magunkat egy szívvel, egy lélekkel, hogy tűzzük ki célul, és kérjük a Szent Szellemet, hogy építse ki bennünk ezt a bőséges hálaadást. Mondtam nektek, Pál, börtönben, ilyen túláradó hála volt az életében. Meg lehet tenni, nem emberi erőből, mert nem fog menni. Most ne arra néz, hogy milyen állapotban vagy. Értsétek meg, a Szent Szellem tudja ezt hozni, hogy kicsorduljon a hála az életünkből. Ugyanis nem fogunk tudni a kegyelemben megmaradni, csak a hálával. Most a másik oldalt mondom. Nem fog tudni működni Isten kegyelme az életünkbe, hogyha nem leszünk olyan emberek, akik folyamatosan hálát adnak. Nem tud megmaradni a kegyelem. Nem tudom, ez Isten így találta ki. Nyilván így teljesen ki tudja zárni a szívünkből azt, hogy valóban szeretjük-e őt. Így teljesen egyértelmű hőmérő, mert tudod nagyon jól, hogy nem jön ki semmi. Imádkozni tudsz, add meg ezt, add meg amat, stb. Csekkold le, mennyi ideig tudsz hálát adni a szívedből. Egy mondatot fölírtam ide, ezt felolvasom nektek, ezt írtam le a mottóul. Ha az emberi szívet elönti a hálátlanság, az Isten szeretete valahogy kezd megszűnni bennünk. Egyszerűen egy hőmérő, megszűnik a hála, egyre kevesebbet tudsz átvenni Istennek a szeretetéből. Az áldáscentrikus emberek azok lesznek a legjobban háládatlan, frusztrált emberek, amikor nem kapják meg, amit szeretnének. Amikor már túlzásba van előtte prioritásként az áldás. A telhetetlenség. Beszélgettünk, azt hiszem Márióval beszélgettünk erről, hogy az ige azt tanítja, hogy legyen megelégedés egy hívőnek az életébe. És ott a pénz szerelméről beszél. És sokszor látom azt, hogy mégis ott van az a telhetetlenség, az elégedetlenség. De azt mondja Pál, hogy elégedjetek meg azzal, amitek van. Most én nem azt mondom, hogy azzal elégedj meg, hogy nincs enni, nincs enni, nincsenek a számláid kifizetve, stb. Nem erről beszélek. De tulajdonképpen azt mondja ott Pál, ha van valóban élelmed, van otthonod, van lakásod, tudod fizetni a számláidat, és még tudsz is adakozni a testvéreknek, hát elégedj meg ezzel. Mert ha megelégszel, csak akkor tud téged Isten majd többre bízni. Nem azt mondom, hogy vége, de ez egy szívnek az állapota. A megelégedés. Meg tudsz-e elégedni? Úgy, hogy tulajdonképpen megvan mindened. Ez egy állapota egy hívőnek, aminek meg kéne történnie, hogy Isten továbbra is meg tudja áldani. Hogy a hála ne szoruljon ki az életébe, mert akinek van megelégedése, az tud hálát adni. Aki telhetetlen, vagy olyan célokat hoz maga elé, olyan nagy célokat, olyan kívánságokat, mert nem Istentől van, és nem fog megtörténni, akkor frusztráltra fogja tenni, és emiatt kiszorul a hála az életéből. Ezért mondom ezt, hogy mi az útja, hogy megőrizzük a hálát. Úgy kell megőrizni a hálát, hogy amikor neked megvan mindened, legyél megelégedve. Legyél megelégedve. Uram, hálát adok, egészséges vagyok. Figyeljetek, ennél nagyobb kincs nincsen. Ez csak azt tudja, aki nem beteg. Vagy aki beteg, hogy ez milyen dolog. Uram, hálát adok, hogy egészséges gyermekeim vannak, egészségesek a barátaim. Megvan mindenem. Még adakozni is tudok. Hát ez milyen jó állapot, gyerekek? Ez milyen jó állapot? Ki tudjuk kerülni a telhetetlenséget? Halleluja. Atyám, hálát adunk neked azért, hogy te megjelensz, Uram, amikor segítségül hívunk téged. Uram, köszönöm neked, hogy imádkozhatunk azért, hogy a te szellemet tegye úrrá a Krisztust az életünk összes területén. Uram, átadjuk az életünknek azoknak a területeit, Uram, ahol még nem vagy úr. Uram, úrrá akarunk téged tenni.